3-4-8, a következő percekben pedig a világgazdaság lehetséges idei kilátásairól, növekedéséről lesz szó, hogy vajon, hogy tavalyhoz képest lassul a globális növekedés, mint ahogy az ENSZ ezzel számol egyébként, szóval, hogy ha ez tényleg megvalósul, akkor ez mivel lesz magyarázható. A vonalban pedig Székely Zsolt közgazdász, szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Szóval... bocsánat, szóval, hogy az ENSZ-nek ez a számítása szerinted mire alapozódik elsősorban?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert nyilván én ezt elolvastam, ezt a jelentést, tele van számokkal, van ennek az egyik lényeges pontja az, hogy 2024-ben azt hiszem 2,4%-os lesz a növekedés, globális infláció 3,9% lesz, de hát hogy alapvetően a világgazdaság helyzetét mi határozza meg 2024-ben, Az ennél sokkal izgalmasabb kérdés. Én nem tudom, hogy ők hogy számoltak, de ha megpróbáljuk valószínűsíteni azt, hogy mi fog történni 2024-ben, akkor meg kellene nézni azokat a gócpontokat, vagy azokat a problémás pontokat, vagy tényezőket, amelyek 2023-ban is meghatározták valamilyen módon a világgazdaság helyzetét. És hogyha ebből indulunk ki, akkor mondjuk első, már-már sztereotípiaként emlegetett orosz-ukrán konfliktus, amely három hatása volt a világgazdaságra, vagy három ponton lehet hatása a világgazdaságra. Az első természetesen az energiahordozók tekintetében olaj- és gázpiac. Azt azért láttuk, hogy ez a piac a kezdetekben meglehetősen hektikusan, volatilisan, sőt már-már hisztérikusan viselkedett. Viszont annak következtében, hogy Oroszország azért... nem is nagyon könnyedén, de elég egyszerű módon megtalálta módját annak, hogy mind a gáz, mind pedig az olajat végső soron a szankciók ellenére is értékesíthesse a világpiacon, sőt akár Európába is. Azért ez most ennek következtében az megállapítható, hogy jelenleg nem látunk ebben veszélyt. Tehát én legalábbis nem gondolom azt, hogy 2024-ben jelentős ugrások lesznek az olaj- és a gázpiacokon. Természetesen kivéve azokat az eseteket, hogyha valami olyan terrorcselekmény, vagy olyan esemény következik, ami lényegesen módosítja a kitermelést, vagy akár az eljuttatását az árunak a piacokra. Ugye a második ilyen pont a gabonapiac, vagy az élelmiszerpiac, az is egy elég érdekes helyzet. Most itt időhiányában tekintsünk el attól, hogy ismertessük, hogy itt mi történt. Ukrajna egy nagyon nagy, és a világ egyik legmeghatározóbb élelmiszerexportőre, legfőképpen ugye gabona és az olajos magvak tekintetében. Azt azért lehet látni, hogy tavaly előtt Oroszország élt azzal a fegyverrel, amivel vele szembe is éltek, tehát hogy Oroszországot akadályozta a világ, az Európai Unió abban, hogy a saját termékeit, az olajat meg a gázt eljuttassa a piacra, akkor ők is ugyanezt tették Ukrajnával, és ugye akkor zárták le a blokkád keretén belül a Fekete-tengeren az ukrán gabona szállítási útvonalakat. Aztán utána született egy ilyen Fekete-tengeri gabona kezdeményezés nevű egyezmény, aminek a keretében kinyitották a humanitárius folyosókat, hogy el lehessen ezeket az árukat szállítani, és azért ezt lehetett látni, hogy a blokkád és a kezdeményezés, vagy a megegyezés között közel kétszeresére emelkedett a gabonára, később aztán ez csökkent, és ennek nagyon jelentős hatása lehet 2024-ben, és nem tudjuk, hogy ez hogyan fog alakulni. Az érezhető, hogy ha ez rosszul alakul, akkor a világpiacon drágulhat a gabona ára, aminek nyilván sorolhatnám, de hát a legfontosabb az, hogy inflatorikus következményei lehetnek. És ugye a harmadik, ami szintén ez a konfliktushoz kötődik, a sajnos, amely egyébként elég ítélhető módon, de egyébként pozitív hatással van a világgazdaság bizonyos szegmenseire, az a fegyveripar. Hiszen ha már, ez mindenképpen problémának tartom, mert ha már egy állam bármilyen módon a gazdaság élénkítésbe beavatkozik, akkor nyilvánvalóan jobb lenne az, hogy ezeket az összegeket infrastruktúrális, szociális vagy jóléti beruházásokkal költeni, nem pedig fegyveriparra, de az tény, hogy mi, közgazdasági szempontból a fegyveripar ilyen tényformájú erőteljes fejlesztése az valamilyen módon pozitív hatást gyakorol a gazdasági folyamatokra. Tehát ez 2024-ben is meghatározó lesz szerintem.
Elég, ha csak egyébként Oroszország gazdaságára gondolunk, mert ugye van növekedés Oroszországnak, de egyes vélemények szerint ennek a jelentős része már a fegyveriparhoz, a fegyvergyártáshoz köthető, annak a komoly mennyiségéhez. Nem beszéltünk egy másik konfliktusról, vagy egyelőre még nem említettük az Izrael és palesztinok közötti háborúról, amelynek egy furcsa oldal elágazása az, hogy az Irán által támogatott jemeni huszik drónokkal, rakétákkal, hol megszállva a hajókat próbálják akadályozni a vöröstengeri kereskedelmi hajóforgalmat, és hát ez teljesen nem sikerül nekik, de mivel nagyon komoly bizonytalanságot okoznak ezek a támadások, ezért sok hajózási vállalat elkerüli ezt a régiót, hetekkel megcsúsztatva a szállítmányozást, Afrikát megkerülik. Ez mennyi ideig tartható szerinted ez a helyzet, illetve várható-e beavatkozás az amerikaiak részéről? Egyáltalán mennyire komoly probléma ez?
Ez egy elég komoly probléma. Teljesen érdekes dolog, és ironikus, hogy a történelem milyen módon ismétli magát, hogy ez a Bab el-Mandeb szorosról beszélünk, amelyet, hogyha lefordítunk, akkor valahogy úgy lehet lefordítani, hogy a bánat kapuja, vagy a könnyek kapuja, valami hasonló neve van neki. Azt kell erről tudni, hogy ezzel a nyomásgyakorlással, ez nem egy nincs új a nap alatt. Már 1973-ban az OPEC, az akkori sikertelen, vagy legalábbis az arab világ szempontjából sikertelen Jom Kippuri háború után már élt azzal az eszközzel, hogy egyiptomi hadihajók lezárták a szorost, és vicces, vagy legalábbis ironikus, mert akkor éppen Irán volt az ellenség, hiszen akkor egy nyugatbarát a Sah által irányított Iránból mentek olajszállítmányok Izrael felé, és ezeket blokkolták, vagy ezeket blokkád keretében ezeknek a eljutatását akadályozták meg. Ugye azt még annyit tudni kell erről a szorosról, hogy azért 60 szupertanker, évente közel 20 ezer szupertanker halad át ezen a szoroson. Ez nagyjából a világ éves olajforgalmának, vagy az olajfelhasználási forgalmának közel 10%-a. Tehát egy nagyon jelentős stratégiai terület. És azzal, amit az előbb említettél, hogy sikertelenek a huszik, hát relatíve azért mégiscsak sikeresek, hiszen a nagy konténerszállító hajótársaságok úgy döntöttek, hogy nem fognak arra felé menni. Tehát az alternatív útvonal az pedig a jó reménység fokának a megkerülése, az egész Afrika megkerülése, és úgy eljuttatni az árut, és nem a szuezi csatornán keresztül a földközi tengerre, ami már most azt jelenti, hogy az eddig egy konténer körülbelül 1800 dollárba került, most nagyjából mondom, ez közel ötszeresére növekedett, ami egy igen kézzelfogható probléma, aminek két hatása lehet, egyrészt drágább lesz az áru. Ja, bocsánat, és mind a mellett, hogy ötször ennyibe kerül, nyilvánvalóan a maga logisztikai út is megnőtt közel 2,5-szeresére talán, vagy valami hasonló mértékben. Tehát ennek nyilván lesz egy drágulási hatása, ha ez így fennmarad. Másik oldalról meg akár csökkenhet Kínának a Európába irányuló exportja is pontosan emiatt. És ami egy érdekes kérdés, hogy miért nem avatkozik be a világ, vagy miért nem avatkozott már eddig is be az Egyesült Államok, hiszen Djibutiban gyakorlatilag az összes, hát nem is az összes, de az összes lényeges haderőt felvonultató országnak van katonai bázisa. És valószínűleg, hogy ez egy annyira érzékeny terület, hogy egyszerűen nem lehet ott úgy táncolni, valakinek a tyúk szemére rá lépjenek. Irántól kezdődve, ugye már most Irán pénzeli a jemeni lázadókat. A lázadók egyébként, azt még tudni kell róluk, hogy ők nem csak a hajóforgalmat blokkolják, ők az irátát is lövöldöznek Izraelbe, mert olyan hatótávolságú fegyvereik vannak, amelyek elérhetővé tesznek izraeli célpontokat is.
Mi történik akkor, hogyha mondjuk Libanon is bekapcsolódik az izraeli háborúba, és mondjuk valamilyen úton, módon Irán is kap egy csapást?
Ezt nem tartom, de illetve ezt kizártnak tartom, vagy legalábbis rövid távon. Ennél sokkal nagyobb veszélyforrások vannak a világban, tehát emiatt most én kevésbé aggódnék.
Akkor mi miatt aggódsz?
Ugye abban maradt, úgy kezdtük ezt az egész beszélgetést, hogy vannak ismert gócpontok, meg vannak olyan gócpontok, amelyekből lehet probléma. És az egyik ilyen problémával forrásnak én a Kína-Tajvan körüli settenkedését látom. Ugye az nem kérdés, hogy Kína nem ismeri el Tajvan függetlenségét. Az sem kérdéses, hogy Kína nem is nézi jó szemmel ezt az egész tajvani függetlenségi dolgot. Az sem kérdés, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak és a NATO-nak elemi érdeke, hogy Tajvan ne legyen Kína által kontrollált terület, hiszen ezzel lehet fenntartani az erőegyensúlyt abban a térségben. És az sem kérdés, hogy Kína előbb vagy utóbb erőszakosan vissza fogja szerezni a sziget, vagy a félsziget fölötti kontrollját. A kérdés csak az, hogy ez mikor történik meg. Ugye Xi Jinping elnök már utasította a kínai népi felszabadító hadsereget, hogy 2027-re helyezzék magukat olyan állapotba, hogy egy sikeres inváziót hajthassanak végre. Most annak a valószínűség, hogy ez 2027-ben következik be, vagy 2024-ben, na, azt nagyon nehéz elemezni. Mondjuk azt, hogy van valószínűsége annak, hogy ez idén be fog következni. Na most, ha ez idén bekövetkezik, akkor nagy szavakat nem akarok használni, de az tény, hogy Tajvan elég jelentős szereplője a világgazdaságnak, hiszen a tajvani cégek adják a világ félvezető gyártásának közel 60%-át, vagy 65-70%-át, és ugye az a félvezetőkről már beszéltünk ezelőtt 3 évvel, amikor a Covid járvány miatt blokkolódott ezeknek az útvonal az ellátási láncokban, tehát az mindenhová kell, az űripartól kezdve egészen a mosógépekig, autókba, stb. Tehát ennek azt kell mondanom, hogy igen, beláthatatlan következményei lennének, hogyha ez a kínai tajvani konfliktus bármilyen módon is eszkalálódik 2024-ben.
Merne a világ szerinted a világ többi része szankciókat kivetni Kínára, kereskedelmi szállítási szerződéseket felrúgni emiatt?
Hát, egyrészt, ugye talán pont veled beszéltem ezelőtt 2 évvel arról, hogy most tanúi lehetünk egy teljesen új világrend kialakulásának. Ez az új világrend akár geopolitikai, akár nemzetpolitikai szempontból, ha jól sikerül, akkor hosszú évtizedekre meghatározza a világ működését. Ha nem sikerül jól, akkor nem nagyon lesz miről beszélni 1-2 év múlva. De egy biztos, hogy ennek az új világrendnek az egyik tényezője a BRICS, az amit már rég nem BRICS-nek kellene nevezni, hiszen annak idején, amikor ez alapult, hogy az országok kezdőbetűiből, az alapító országok kezdőbetűiből létrejött szövetség, ennek Kína a mozgató rúgója, sőt Kína viszi a prímet ebben a dologban, de most azzal, hogy ehhez a BRICS-hez csatlakoztak olyan országok, mint például Szaúd-Arábia, Irán, sőt, meg Argentina, ebből adódóan most már egy olyan szövetségé lépett elő, amely a világ olajtermelésének közel 42%-át adja, és a világgazdasági szerepe is 40% körül van, és a világ népességének meg közel fele itt van ebben a szövetségben. Tehát ez egy olyan szövetség, ami ellen egyre nehezebb lesz fellépni, hiszen nagyon jó ellenpólust képez a, most zárójelben vagy idézőjelben mondom, a hagyományos nyugati vagy Amerika által dominált szövetségekkel szemben. Hiszen van olcsó nyersanyag, van olcsó munkaerő, egy dolog nincs ebben, vagy még jelenleg nincs, ez egy korábbi koncepció volt, hogy lehet ebbe olyan típusú technológiát és olyan típusú tudást importálni, amely gyakorlatilag világpolitikai tényezővé teszi. Már most is amúgy világpolitikai tényező, vagy világgazdasági tényező, de egyre erősebb hatása lesz. Ez is egyébként egy érdekes kérdés, hogy ez hogyan fog alakulni 2024-ben.
Székely Zsolt közgazdást hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Én köszönöm, viszont hallásra!